és Márom Istenünk fog lelki a testének. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteltünkön. És kezdjük meg az Eke énekeskönyv 120-as számú énekével Isten tiszteltünket. És ugye családi Isten tisztelten vagyunk együtt, tehát majd a főéneknél a gyerekek nehogy fölpattanjanak szokás szerint, és induljanak le a gyerekórára, most együtt maradunk majd. És ezért is énekeljük például ezt a 120-as számú éneket, édes atyám. Ismerős ez az ének, gyerekek? Nem, ne csináljátok. Ezt egyszer énekeltük egy táborba, főének volt, nem? Nem emlékeztek rá? Ugye? Na, én úgy emlékszem. De majd a dallamát meghalljátok, akkor nem is, szerint is. Akkor kezdjük meg ezt az alkalmat. Szentlélek nevében. Liturgiaként majd a 191-es számú éneket fogjuk énekelni.
Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje, te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Hűséget vittem,
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra, oltár előtt felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11. verstől a 19. versig. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 17. fejezetéből, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen, és ezt mondta az Úr. Kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és hallgassunk meg szeretettel egy bizonyságtételt.
Erős vár a mi Istenünk. Arról szeretnék beszámolni a testvéreknek, hogy tegnap néhányan a gyülekezetből Salgótarjánban voltunk, az Észak-Magyarországi Egyházkerületi Missziói Napon, és hát nagyon áldott volt számomra ez a nap, kezdve azzal, hogy már az odaút is olyan közvetlen, hangulatú, vidám, lelkületű volt, sokat mókáztunk, nevettünk. Jó volt ott megérkezni, jó volt látni azt a nagyon sok testvért, akik az ország minden részéről összegyűltek. Körülbelül azt beszéltük, hogy úgy ezren lehettek. És hát az alkalom egy része volt a püspök jelöltekkel való fórumbeszélgetés, és olyan jó volt látni azt, hogy a kérdések alapján ugye beszéltek a programraikról, de engem ami nagyon megfogott az volt, hogy mindegyik számára a legfontosabb a lelkiség volt. Tehát az volt a lényeg, hogy ugye nyilván az Úr munkája, meg amiért vagyunk, amiért ők is vannak, és mi is, akik már megtapasztaltuk az Úrral való közösséget, kegyelmet, ugye, hogy ezt adjuk tovább. És hogy ez, úgy éreztem, hogy ez mindegyikőjüknek a legfontosabb. És hát nekem személy szerint is nagyon sokat adott ez a nap. Én most elég nagy küzdelemben vagyok, és az igén keresztül, az énekeken, a beszélgetéseken keresztül én úgy érzem, hogy nagyon nagy megerősítést kaptam az Úr Jézustól abban, hogy merjek már rábízni mindent, és ez a küzdelem egyébként talán elsősorban magammal folytatott küzdelem, és ugye hinnem kell azt, hogy ahogy az igében is hangzott tegnap, hogy Isten tudja azt, hogy mi a terve velem, és azt is, hogy azokkal is mi a terve, azt is ő tudja, akik nekem a legfontosabbak. És hát ugye mindannyiunkkal megvan az ő egyéni terve, és hogy tényleg higgyem ezt is, és amit rám bíz valóban, azt tudjam megtenni, és ami meg nem az én dolgom, azt meg tényleg tegyem az ő kezébe, és engedjem, hogy ő munkálkodjon és végezze a munkáját, mert végzi. Hiába esetleg nem látjuk még konkrétan, de biztos, hogy nem tétlenkedik, hanem végzi az ő áldott munkáját. És hát igaziból ezért is iratkoztam fel az imádságlistára, és nagyon hálás vagyok, hogyha így gondolnak ránk a testvérek. És hát még egyszer nagyon sokat kaptam a tegnapi naptól, és sokat fogok még gondolkodni, azon átgondolni, hogy tényleg az igén keresztül is, az énekeken keresztül is mi az, amit kaptam, és hogy ez maradjon meg a szívemben, és erősítsen továbbra is. Köszönöm szépen.
Erős vár a mi Istenünk. Én is a tegnapi napról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hasonlóképpen számomra is nagyon tartalmas és hálás volt ez a nap, és ahogy mondta Mesi is, hogy tényleg az utazás is nagyon jó hangulatban telhetett el, beszélgettünk odafele is, visszafele is, nagyon jó volt és építő volt. És az ott lét is nagyon jó volt találkozni olyan emberekkel, akiket az ember ismer már látásból, vagy már lehet, hogy néhány szót váltott vele, de ritkán találkozunk, mert azért most itt nagy területről gyűltünk össze. Jó volt ezekkel az emberekkel beszélgetni, és jó volt látni azokat a fiatal, most idén sokan beiktatott lelkészeket, akik jártak már itt nálunk is, és láthattuk mondhatni az ő előremenetelüket így a tanulmányokban, a szolgálatokban, és jó volt látni őket Luther kabátban. Számomra legalábbis ez is sokat jelentett, és a fórumbeszélgetés is, a püspök jelöltek számomra egyértelművé tette a választást, hogy kire kell majd szavazni. Ez is fontos volt ebben a nagy döntésben, itt a püspök választással kapcsolatban. És nagyon szólt az áró Isten tiszteletnek az igéje, a Jeremiási ige, ami már a kapcsolatunknak a pecsétje is volt Katával, amikor elindultunk, hogy mikor azt mondja az új Jeremiásnak, hogy reményteljes jövőt adok neked. És jó volt e kapcsán. Egy olyan példát hozott a püspök úr, hogy egy évvel ezelőtt egy család, egy fiatal, többgyermekes családnak a háza egy műszaki probléma miatt leégett. És nincs telenné váltak. És ahogy nagyjából elmondta, hogy ez az évük, ez hogy zajlott le, és megdöbbentő volt az, amikor beszélt a feleséggel telefonon, és mondta neki, hogy azt látták meg ebben a helyzetben, hogy nincs értelme gyűjtögetni itt a Földön. Nincs értelme semmit gyűjteni, mert jön egy pillanat, és tűzzé válik. És utána volt egy idő, amikor sátorban laktak, jött egy óriási vihar, és elvitte a sátrukat, és ami megmaradt dolguk, azt meg a vízzel elmosta. És megdöbbentő, hogy ebben a helyzetben Istenre tud figyelni ez a fiatal család, és neki tudnak hálát adni azért, ami megmaradt. Mert ők egymásnak megmaradtak, és az Úrral való kapcsolatuk megmaradt. És a tárgyak, a földi kincsek, azok megpótolhatók, amik szükségesek, az Úr kipótolta nekik, bár nem volt egyszerű helyzet, de tényleg az Úr gondoskodott róluk, hogy volt hol lakniuk, volt mit enniük, és ez nagyon sokat jelentett számomra, hogy nem szabad odafigyelni az, hogy az ember gyűjtögessen, hanem amit lehet, akkor adjunk, legfőképpen hálát az Úrnak, és ne azon munkálkodjunk, hogy a földi kincseket gyűjtögessük, hanem a mennyei kincseket. Köszönöm.
Az ige hirdetésre készülve a 327-es számú éneket énekeljük az ekkel énekesményben. Thank you.
hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek, az ige hirdetés alapigéül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes első könyvének 28. fejezetének 10. versétől a 22. versig a következőképpen. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, családi Isten tiszteleten vagyunk most együtt, ami egyben tanév nyitó Isten tisztelet is így szeptemberben, és hogyha már látszik a kép, akkor ez lehet, hogy látszik? Még nem? Na majd mindjárt. Jó lenne. Most már látszik, most már tudom, hogy látszik. Igen. Ez lehet, hogy sebeket tép fel a gyerekek, hogy ezt a képet mutatom, hogy vakáció. Hát hol van már a vakáció, ugye, amikor ez volt előttünk, hogy na, kezdődik a nyári szünet. De azért jó arra visszagondolni, hogy mennyi minden történt ezen a nyáron. Hogy mennyi áldásban részesedtünk. Ha csak itt a gyülekezetet is nézzük, a következő képen ott van a gyerektáborunknak a csoportképe. Hát ha csak erre gondolunk, hogy ott az amerikaiakkal ott együtt lehettünk, hallgattuk Isten igét, dicsőítettük az Urat. De hát nem csak a gyerektábor volt, hanem ott volt az ifi tábor, ott volt a csendes napunk. Meg aztán lehetne sorolni, hogy mennyi mindenben volt részünk, csak itt a gyülekezetben, de hát hogyha a családi életünket nézzük, akkor is mennyi mindent kaphattunk ebben az időszakban. És hát lezárult ez a nyár is, és itt a tanév kezdete, ilyenkor egy kicsit szomorkás az ember, de azért, hogyha a következő képet nézzük, akkor látjuk, hogy vegyesek lehetnek az érzelmek. Tehát amikor vakáció, akkor a gyerekek ugranak, és igen, de amikor vége a vakációnak, akkor már lehet, hogy a szülő ugrik, hogy igen. Yes. De olyan gyerekként is olyan vegyes lehet ez az érzelem, nem? Mert kezdődik az új tanév, azért ott van az emberben, hogy na jó lenne találkozni a többiekkel, nem? Tehát az, nem, azért nem, de van, akiben azért ott van, hogy na hát azért már rég látom, na mi van a többiekkel, hogy vannak, mint vannak, izgalmas, hogyha esetleg, különösen, hogyha új iskolába, vagy óvodába kell indulnia, akkor az különösen érdekes helyzet. Tehát vegyesek ezek az érzelmek, szomorú is, hogy na, akkor újra föl kell kelni korán, iskolába kell menni, tanulni kell, de egyben azért ott vannak ilyen örömteli, izgalmas dolgok is. És akárhogy is, akármilyen érzelmekkel, akármilyen indulatokkal is vagyunk, jó úgy indulni, hogy Istennel, ezen az új tanévben is. Sőt, bármibe úgy jó indulni, hogy az Úrral, az ő ígéreteire támaszkodva, az ő áldásába kapaszkodva. És így vagyunk most együtt ezen az alkalmon, amikor pont egy ilyen ige van vasárnap, amikor az ígéretek és az áldások ott vannak ebben. Ha a következő képet nézzük, akkor láthatjuk a két kisbabát, meg az anyukát. Kik ezek a gyerekek szerintetek? Hogyha így nézitek a képeket, hogy na, mivé lesznek, az is ott van már egy felhőben. Na, gyerekek? Ézsau és Jákob. Ézsau és Jákob. Ugye ők ikrek voltak, és amikor az anyukájuk, akit hogy is hívtak? Rebeka. Amikor anyukájuk Rebeka állapotos volt, akkor nagyon kétségbe esett, mert valami nagy vihar dúlt ott a méhében, és kapott akkor egy kijelentést. Mégpedig azt, hogy melyik fog szolgálni melyiknek, melyik fog uralkodni melyiken a gyerekek közül. A kisebbiknek fog szolgálni a nagyobb. Ezt előre megmondta Isten, hogy az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, mert két nemzet van az ő méhében, és a kisebbiknek fog szolgálni a nagyobb, és ezt már előre tudhatták. És úgy tűnt, hogy Jákob, aki ugye a kisebb lett, ő született később, nem sokkal, hiszen ikrekről van szó, de úgy tűnt, hogy ő folyamatosan ezt az ígéretet önmaga akarta érvényesíteni. Ha emlékszünk erre, akkor hogyan próbálta megszerezni az áldást, meg ezt az ígéretet, hogyan akarta ő beteljesíteni? Igen? Valaki ott dorkáz? Csalással, így van. Ugye az ő neve, Jákob, mit is jelent? Csaló. Tehát a nevében is ott van az, hogy csaló, és amikor születtek, akkor is már volt, mintha csellezni akarna, hogy amikor születtek, akkor mit csinált? Meg mintha visszapróbálta volna húzni Ézsaut, vagy megpróbálta volna beelőzni, hogy na hát én akarok lenni az első szülött. Hát ez nem így történt, és utána megszerezte az első szülöttségi jogot is, könnyen csőbe húzta a bátyját, aki hát nem foglalkozott ilyen dolgokkal, mint elsőszülöttségi jog. Mi érdekelte abban a pillanatban, hogy tele legyen a pocak? Ugye a pillanatnyi élvezet, az meglegyen, az, hogy mi lesz majd, milyen áldások, milyen ígéretek, meg milyen jó dolgok, hát az engem nem érdekel. Az, ami most itt előttem van, azzal foglalkozom. Hát mintha a mai kor gondolkodása lenne, hogy csak a most, csak a ma. És aztán nagyon becsapta az ő édesapját is, és elcsalta az áldást is a testvérétől. És ezzel úgy tűnt, hogy túllőtt a célon, mert menekülnie kellett. Ézsau egy dolog miatt nem ölte meg Jákobot, pedig annyira haragudott rá, hogy ezt legszívesebben megtette volna. Egy dolog volt, ami visszatartotta, hogy még él az apja. És belátta Rebeka, meg Jákob is, hogy hát itt el kell, hogy menjen, és elindították őt, hogy induljon el Rebekának a családja felé, ahonnan Rebeka jött, ugye az édesanyja, és ezzel az áldással indította az ő apukája, Jákobot, Izsák. Olvashatjuk az 1 Mózes 28.1.4-ben, tehát ennek a fejezetnek az első részében, hogy ne védj feleséget a kánáni leányok közül. Indulj ereggyel Paddan Arámba, anyád apjának Betuélnak a házához, és ott védj feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a leányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokasága támadjon belőled. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten. Tehát egy áldással indította el Izsák Jákobon. Ezt elfejtettem az elején mondani, hogy gyerekek meg felnőttek is, nagyon figyeltek, nem csak azért, mert alapból jó Isten igéjére figyelni, mert hisz az Isten beszél velünk az ige hirdetésben, hanem még van egy olyan dolog is, hogy a részletekre is figyeljünk, mert majd lesz a délutánban egy kis játék, amiben a apró részletek is előkerülhetnek. És itt is van egy érdekesség, amikor arra gondolunk, hogy itt Jákob meg Ézsau, ugye ott veszekednek, meg az áldás ott van, hogy akkor elcsalta, és el kell, hogy induljon feleséget szerezni magának Jákob, akkor mit tippelünk úgy alapból, hogy körülbelül hány éves lehet Jákob ebben a helyzetben, amikor most úgy elindul? 20, 18, 22, 30, valaki azt mondja, hát azért már az már sok, az már nagyon sok, na, még esetleg tippen. 15. Hát az meg azt mondja, kevés. Igen? Mennyi? 5, ne vicceljen. Az meg nagyon kevés. Na, hogyha kiszámolgatjuk, megnézzük így a Biblia többi részéből, hogy hány éves volt itt Jákob, akkor körülbelül az jön ki, hogy hát olyan 77 éves volt Jákob. Ugye erre úgy nem gondol az ember, hogy micsoda, hát még ott van az édesanyja szoknyája mellett, meg hát, hogy átgondoljuk ezt az egész történetet, és akkor így nem tudjuk hova tenni ezt az egészet. Aztán persze akkoriban azért tovább éltek az emberek, és ez a 77 akkor még viszonylag fiatalnak tűnt. Tessék?
2 hetes volt akkor. Erre szokták mondani, 77.
Ja, 2 hetes. Igen. Nagyon fiatal volt, 2 hetes. És hát elképzelhetetlennek tűnik ez az egész helyzet, de bizony így volt, hogy már 77 éves, és ebben a ekkor van ebben a helyzetben, hogy na, akkor indul feleséget szerezni magának. Na, és hogyha megnézzük a térképen, következő képen láthatjuk ezt, akkor azt láthatjuk, hogy a Háránba indul, ami körülbelül 800 kilométeres út volt. Tehát egy nagyon, nagyon hosszú volt ez az út, amire elindult, és itt érkezünk el az alapigénkhez, hogy Jákob pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott, elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement, fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. Ugye Beérsebából indult el, ami egyébként olyan hely volt, ahol Ábrahám ásott annak idején kutat, aztán ezzel voltak vitái, és ezért ez a név ez azt jelenti, hogy eskükút vagy hétkút, ez nem teljesen egyértelmű, és Hárán felé tartott, ugye Hárán egyébként Ábrahámnak az egyik testvére volt, de egy település ott Mezopotámiában, ennek a jelentése utat jelent, karaván utat, egy nagyon fontos kereskedelmi központ volt ott. És elindult át erre a hosszú útra Jákob. Na mit érezhetett? Mit érezhetett, amikor elindult? Gondoljunk bele.
Hát szomorú volt.
Szomorú? Miért?
Hát, hogy nem maradhatott ott.
hogy nem maradhatott otthon, aztán mi lehetett még benne? Igen, valaki bátra hangosan. Most... Nem hallom.
Dű.
Dű. Dű. Kifelé?
Az apja, Isten.
Apja felé is?
Igen, igen. Mert nem szerettem, hogy itt is
van. Ja, tehát, hogy ilyen dolgok, lehet, hogy ilyen indulatok is voltak benne. Aztán? Bátran hangosan? Félelem. Miért? Hát ő vette el a bátyjától, és emiatt félhetett a bátyjától, ugye, hogy na akkor bosszút áll. Meg hát ha csak belegondolunk abba, hogy elindul az ember egy ilyen 800 kilométeres útra, hát azért, hogyha elindulunk itt az ország másik felére is, akár autóval, vagy tömegközlekedéssel, és nem ismerős az a terep, akkor van az emberben egy olyan, hogy na akkor hogy lesz ez az út, merre kell majd menni, bizonytalanság, hogy na akkor most mi lesz. Ugye? Tehát, hogy lehetett Jákobban ez az érzés, hogy na hát akkor mi fog itt történni ezen a hosszú úton, és akkor meg gondoljunk bele, hogy Jákob milyen típus volt. És olyan volt, aki ment az erdőbe, vadászott, mászkált mindenfelé, Jákobról meg azt olvashatjuk, hogy milyen volt? Sátorlakó. Tehát ő szeretett a sátorban lakni, az otthonában lakni, az anyukája mellett lenni, még 77 évesen is, és aztán most meg el kell indulnia egy 800 kilométeres útra egyedül. Hát elgondolhatjuk, hogy az első éjszaka az milyen volt, és pont erről olvashatunk itt, hogy mi történt azon az első éjszakán. Hogy elérkezett egy helyre. Sokszor előjön ez az ige itt, hogy egy hely. Itt a 11. versben is, meg a 16. 17. versben is majd utal erre Jákob. Különleges helyre, itt még nem tudta, amikor oda megérkezett, hogy ez egy mennyire különleges hely. És amikor oda elérkezett, hogy úgy fordítja itt az ige a magyarba, hogy elérkezett arra a helyre, azt úgy is lehet fordítani, hogy imádkozott azon a helyen. Érdekes, hogy az a szó azt is jelenti. És lehet, hogy ott egy imádságot elmondott, egy esti imádságot elmondott, és minden esetre az biztos, hogy mire készülődött ezen a helyen Jákob? Alvásra. Na, hát hogyha mi alvásra készülődünk, akkor mire van ahhoz szükségünk? Ágyra, igen. Pihe-puha ágyra, igen. Takaróra, igen. Nagy takaró. Kismacira, hogyha valakinek, tehát anélkül az én...
Csendre,
így van, az... Igen. Kényelmes párnára. Na, itt érkezünk el a kényelmes párna. Hát Jákobnak a választása mire esett? Egy kőre. Teljesen egyértelmű. Hogy miért egy kő? Hát aztán ezen úgy elgondolkodhat az ember, miért pont egy követ választott párnának?
Hát az biztos nem mozdul el.
Az nem mozdul el, így van, meg valaki mondta, hogy
nem volt más.
Hát ott... Nem, ezek szerint nem vitt magával párnát. Olajat vitt, azt tudjuk, hogy olajat azt vitt, de párnát azt nem vitt magával, plüssmacit sem. Tessék, hát homokból azért az úgy fura lenne, belefordulsz abba, akkor ott úgy kellemetlen lehet. Hát követ tett a feje alá. Elém került egyszer ez, hogy egy ilyen párna reklám volt talán az, hogy, és akkor ott a párnak történetét leírták, és akkor az volt, hogy Egyiptomban annak idején az első párnák azok kőből voltak. Tehát, hogy ilyen fejtámasz volt tulajdonképpen, és miért lehetett az, hogy követ használtak, vagy mi volt ennek a funkciója egyáltalán a párnának akkoriban, vagy itt is mondjuk Jákobnál mi lehetett a funkciója?
Bogár, nem ennyi a fülébe.
Így van, ugye? Tehát, hogy a bogártól, meg mindenféle rovaroktól minél távolabb legyen, tehát ne a földön közvetlenül, hogy ott akkor ott mászkáljon, tehát hogy nehogy bogarat ültessenek a fülébe, igen. És még egy nagyon érdekes funkciót írtak abban a cikkben, hogy a kő az milyen tud lenni, kemény, igen, ugye rögtön erre gondolunk, de hideg. És hogy ott a nagy melegben a kő az ilyen hűsítőként is szolgálhatott ezeknek az embereknek, akik kőpárnát alkalmaztak. Na, minden esetre ezt ugye nem részletezi itt az igen, hogy na most miért kőpárna, a későbbiek során lesz ennek a párnának funkciója, de álmot látott. És ez nem ennek a kőpárnának volt a következménye, hogy akkor álmot látott. És hogy mi volt ez az álom, ugye a következő képen előttünk is van, és föl is olvasom ezt a szakaszt. Másik fordítás szerint ugye lépcsőt ír, hogy álmot látott, egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene, ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak, annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Tehát Isten szólt neki ezen az álmon keresztül. Ugye akkoriban még nem volt Biblia, hogy akkor Jákob leülhetett volna este, és akkor elolvassa a Bibliát. Voltak dolgok, amiket hallhatott nagyapjától, apjától, de most itt a pusztaságban Isten szólt hozzá ezen az álmon keresztül. Ma már ugye elsősorban Isten hogy szól hozzánk? A Biblián keresztül. Aztán persze van, hogy testvéreken keresztül, körülményeken keresztül, stb., de Isten igéje az, amin keresztül beszél velünk. És mi az, amit látott itt ebben az álomban? Hát egy létra, vagy lépcső, amin az angyalok jöttek fel s alá, földre volt támasztva, és az égig ért. Na mit jelenthetett ez a létra? Mit jelképezett ez a létra?
Kapcsolatot az Úrral.
Kapcsolata a föld és a menny között. Hogy van ilyen. Hogy lehet ilyen kapcsolat. A föld és a menny között. Hogy a hatalmas Istennel kapcsolatba kerülhet a magányos, kiszolgáltatott helyzetben lévő ember is. Van ez a lehetőség. És ez a kapcsolat egyébként hogy alakulhatott ki ember és Isten között újra? Mert ugye ez sajnos a bűn esetben megszakadt. Az Úr Jézuson keresztül. És nem véletlen, hogy Jézus, amikor ugye ott János evangélium elején olvashatjuk, hogy tanítványokat hív el, és oda kerül Nátánael, és azt mondja neki, a János 1.51-ben olvashatjuk, hogy bizony-bizony, mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az emberfiára. Tehát itt erre a történetre utal, és azt mondja ezzel, hogy az a létra nem más, mint Jézus, azaz az emberfia. Ő a létra. Az emberek és Isten között. Tehát ez a közvetlen kapcsolat, ami megmutatkozik ebben az álomban, de itt mégis olyan távolság is érzékelhető. Egyrészt az, hogy ott van az Úr a magaslatban, ott fölül, és abban is, amit Isten mond. Mert Isten hogy mutatkozik be itt Jákobnak. Én vagyok az Úr, Isten, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene. És nem folytatja, hogy Jákob Istene, a te Istened. Ezt még itt nem mondja. Ezt mondja neki, Ábrahám Istene, és Izsáknak az Istene, atyáidnak az Istene. Na erre majd még visszatérünk, hogy ez miért is fontos. De azt látjuk, hogy viszont azt az áldást kapja, amit annak idején Ábrahám, és aztán Izsák is kapott. Ábrahámnak mit ígért az Úr? Három dolgot. Utódokat, igen. Földet. És áldást. Így van. És hogyha megnézzük itt ezt a szakaszt, akkor tulajdonképpen ugyanez az ígéret megmutatkozik. A következő képen ábrázolja is, azt látjuk, hogy alszik, ugye, Jákob, és akkor ott van egy csomó ember, tehát, hogy a sok utód, és hogy áldást kapnak majd. És ugyanezt az ígéretet kapta annak idején Ábrahám, hogyha a következő képre megyünk, akkor láthatjuk őt. Amikor az Úr megszólította őt, az 1 Mózes 12-ben olvashatjuk, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked, nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És amikor elindult, akkor még Abrám, hogy Isten hívására lépjen, akkor először a Móré tölgyfájához ment, és ott épített oltárt, de a második oltárt itt Bételnél építette. Ezen a helyen, ahol Jákobot megszólította. És itt a következő képen ezt láthatjuk, hogy ott mutatott be áldozatot, és utána bejárta a délvidéket, elment Egyiptomba, visszatért, ott segítségül hívta az urat ennél az oltárnál, és amikor elváltak Lóttal az útjaik, Ábrahámnak Lóttal, akkor ezt az ígéretet kapta, hogy az Úr ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle, emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Tehát itt Bételnél volt ez, hogy Isten azt mondta, hogy nézz szét. Itt van ez a hely. Itt van ez a vidék. Ezt mind neked adom. És aztán ott volt az utódnak is, az utódoknak is, de az utódnak is az ígérete, hogy a utódon keresztül jön az áldás. Ugye Ábrahámnak ezt mondta az Úr, hogy a te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra, és ezt Izsák is megkapta ezt az ígéretet, hogy a te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, és itt egyes számban beszél erről, hogy utód. Miért? Hogy a te utódod által nyer áldást a föld minden népe. Ki az az utód? Hát Jákob is az egyik utód, de itt mindegyiknek előre mutat, hogy ő általa, és egészen messzire Jézusra utal. Ugye Pál apostol a Galata levélben ezt kifejti, azt mondja, hogy az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának, nem így mondja az írás és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, a te utódodnak, aki a Krisztus. És itt is egyes számban van mindig, amikor az utódról van szó, mert ez Jézusra mutat előre. És itt jövünk mi is a képbe, mert ugye ilyenkor elgondolkodhat az ember, hogy na hát mi közünk nekünk ez a régi történethez, Ábrahám, meg Izsák, meg Jákob, hogy ott vándoroltak, meg mindenféle dolgot átéltek. Hát azt mondja, hogy általad nyer áldást, a te utódod által nyer áldást a föld minden nemzetsége, hát ebbe beletartozunk mi is? Hát beletartozunk. És Jézus Krisztus által, az ő halála által kapunk bűnbocsánatot és örök életet. Rólunk szól ez az ígéret, ami a miénk is lehet. És aztán személyesen megkapja tehát Jákob is ezeket az ígéreteket, a földről, az áldásról, az utódról, de aztán személyesen abban a helyzetben, amiben van, kap egy ígéretet, egy nagyon, nagyon fontos ígéretet. A következő képen ugye azt látjuk, hogy Jézus áldása, ugye most ez a kép van előttünk, hogy Jézusban nyer áldást a föld minden népe, és utána pedig az a személyes áldás, amit kapott Jákob ebben a helyzetben, hogy mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, hogy ott van kiszolgáltatottan egy hosszú úton, sötét éjszakában, micsoda nagy bátorítás volt az, hogy én veled vagyok, megőrizlek téged. Sőt, vissza is foglak hozni. Tehát nem csak az odaútra, hanem még a visszaútra is kapott ígéretet ennél az indulásnál. És ez az ige is akár fontossá válhat számunkra, személyes ígéretté lehet ez nekünk is. Így volt ez a mi családunkban is. Egy meg nem nevezett gyermekünk, hogy a személyiségi jogait ne sértsük, még nem volt 3 éves, amikor mentünk egyszer autóval egy úton, és egyszer csak megszólalt a hátsó ülésen, és elkezdte mondani, hogy mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. És akkor néztünk, hogy hát ez meg honnan. És előtte gyerekórán volt, és ez volt az aranymondás, és megtanulta ezt az igét, és olyan jó volt arra az útra is így menni, hogy hát na, hát ott van ez az ígéret. És jó volt ebbe belegondolni, hogy na jó, hát ő most egy lelkész gyerek, és akkor a lelkésznek mondja, meg a lelkész családnak mondja ezt az igét, de egyébként a gyerekmunkában ez óriási bátorítás, hogy azok az igék, amelyeket elmondunk egy akár még csak 3 éves gyereknek, megtanulja és továbbadja, és nem csak a lelkész családba fogja akkor továbbadni, hanem a másik családban is elhangzik az az ige, és hogy egyszer majd az az ige, az kiteljesedhet, és aztán most lehet, hogy szűkül a kör, de a konfirmációi igéje is ez lett a meg nem nevezett gyermekünknek, hogy lehet egy-egy ilyen ige, ami annak idején Jákobnak fontos volt abban a helyzetben, lehet számomra is egy ígéretté ez az ige. És hát persze azt mondja, hogy akárhová mégy, veled vagyok, megőrizlek téged. Hát ez olyan felelőtlenné tehetni az ember, nem? Hogy akkor, hát akárhova megyek, azt csinálok, amit akarok, akkor majd megáld az Isten. Vagy ha Jákob életét is nézzük, hát össze-vissza csalt, és aztán Isten mégis megáldotta, nem? Tehát akkor azt csinálok, amit akarok, és az Isten majd úgyis meg fog áldani? Nem. Akkor ez hogy értsük ezt? Vagy ez mit akar itt jelenteni? Ugye ott van az emberben ez, és azt láthatjuk, hogy hát Isten ígéretet tett neki. És nem azért áldotta meg Jákobot, mert ő egyébként ott csalt, meg becsapta az apját, meg a testvéreit, hanem annak ellenére megáldotta, hogy ő ilyeneket művelt.
Jézusért.
És aztán kellett Jákobnak ezekkel a dolgokkal elszámolnia, meg szembesülnie? Hát így van. Nem úszta meg ezt Jákob. Nem úszta meg, hogy ott aztán ki kellett mondania neki is, amikor ott küzdött az Úrral, a Jabbok gázlónál, kérdezte, hogy ki vagy, és azt mondta, ki kellett mondania, hogy ki vagyok. Csaló. Jákob. Csaló vagyok. Tehát be kellett ezt vallani ahhoz, hogy igazán övé legyen ez az áldás. Látjuk tehát ezt, hogy van egy ilyen ígéretünk, az nem arra szól, hogy na, hogy hát úgyis azt csinálok, amit úgy élek, ahogy akarok, aztán majd az Isten úgyis majd jóvá teszi. Hát különös kegyelme Istennek, amikor ilyen varga betűk során mégis hű az ígéretéhez, és megtart bennünket, de nem lehet ezzel játszani, meg ne akarjunk ezzel visszaélni. És aztán következő képen látjuk, hogy amikor megkapja Jákob ezt az ígéretet, akkor mi történik vele? Fölriad. Fölébred. Nekem most tűnt föl ebben az ige szakaszban ez, hogy Jákob itt kétszer ébredt föl igazán, tehát hogy itt amikor kapja ezt az ígéretet, ezt az álmot, akkor fölriad, ott az éjszaka közepén, és azt olvashatjuk, hogy amikor fölriad, akkor félelem fogja el, és azt mondja, hogy bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én ezt nem tudtam. Tehát ebben az van, hogy itt van az Isten, meg eddig is itt volt az Isten, és én nem számoltam vele. Nem úgy gondolkodtam az életem dolgairól, nem úgy éltem, hogy számoltam volna, hogy az Isten itt van, hogy lát engem, hogy jelen van. Itt van az Úr, és én ezt nem tudtam. És azt mondja, hogy félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza, a mennynek a kapuja. Ugye eddig csak úgy talán közvetve találkozott az Istennel a szülei, mondtak dolgokat, meg hallott dolgokat, de most közvetlenül ott van, és ez az Isten háza, a menny kapuja, ezt tudjuk héberül is sokan, mit jelent ez az Isten háza? Héberül? Bétel, így van. Ugye itt van ebben az ige szakaszban is, hogy Bétel jelenti azt, hogy az Isten háza. És ahogyan Jákobnak ez a hely fontossá vált, ugyanúgy válhatnak számunkra is az ilyen helyek fontossá, Bételek is akár fontossá. Ha magyarországi Bételekre gondolunk, akkor mi jut eszünkbe? Biatorbágy, meg Piliscsaba. Ugye mind a kettő helyen van Bétel, a következő képen látjuk ugye Biatorbágyot, itt a távlatból, tehát az a ház, ahova ugye Liza néni oda költözött, az a Bétel háza, Isten háza, a menny kapuja, ahol Istennel találkozhattak emberek. Sokan megtértek, akik itt vagyunk a gyülekezetben is, vagy megújultak a hitükben. Tehát Isten háza, menny kapuja lehetett ez a hely számukra is. De ha a következő képet nézzük, akkor Piliscsabán is átélhettük ezt sokan, hogy Isten szólt hozzánk, többen ott jutottak hitre, ott újultak meg, és egy-egy ilyen hely áldássá lehet számunkra is. Tehát Jákob megijed, de utána úgy tűnik, mintha visszaaludna, bealudna ebbe a helyzetbe, és utána olvashatjuk azt, a következő képen látjuk, hogy reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére, azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a helye. Tehát itt jön a párnának a funkciója, hogy azt a párnát fölállítja, azt a követ fölállítja, és oszlop, emlékoszlop lesz az, olajat önt a tetejére, tehát ez egy különleges megkülönböztetése ennek a helynek. És itt a végén pedig látjuk a következő képen, hogy fogadalmat tesz Jákob. Miről szól ez a fogadalom? Azt mondja, velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok. Ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem, ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Hát erre mondják, hogy lehet, hogy ez a ha velem lesz, és akkor ez folytatja. Az lehet, hogy egy ilyen formula, ami tulajdonképpen egy ilyen eskü, hogy akkor azt mondja, hogy felsorolja, hogy Isten miket tett, és akkor utána meg elmondja, hogy na én ezt fogom tenni, válaszol az Úrnak. De mégis inkább úgy tűnik, hogy mintha feltételeket mondana Jákob, nem? És miket hoz itt feltételként? Hogy ha Isten, mit csinál? Megőriz, ad enni, lesz ruhám, lesz minden, tényleg visszajövök, akkor majd tizedet adok. De hát amiket kér, hát nem azt ígérte az Isten az előbb. Elmondta, hogy ez lesz. Megőrizlek, visszahozlak, megáldalak. Tehát amiket itt feltételként szab, azokat az Isten megadta neki ígéretként. De ő meg itt, miután belealudt ebbe a riadt állapotába, utána fölkelve, akkor minthogyha ilyen feltételeket szabna. És persze jól hangzik ez, hogy tizedet ad. Ugye később a törvényben ott van, hogy tizedet adjon. És hívő emberként is gondolkodunk sokszor ebben így, hogy hát a tized az egy jó irányadó. Lehet, hogy akkor oda szánom az Úrnak. De mégis az a kérdés merül föl, hogy miért csak a tizedet? Miért csak a tizedet szánja? Miért nem szánja oda az egész életét, mindenét az Úrnak ebben a helyzetben? És mégis Isten van, amikor ezeket a feltételeket, vagy ezeket a fogadalmakat is jóvá hagyja, vagy elnézi, és áldást hoz ki ebből. Több ilyen bizonyságtételt is lehetett hallani, és most az jutott eszembe, amit Pali bácsi mesélt annak idején, sokszor elmondta ezt, hogy amikor ott volt, hogy engedte el Henit Angliába, és akkor megfogalmazta ezt magában, hogy Istenem, ha visszahozod ide, akkor elmegyek férfi hétre. És amikor visszajött, akkor utána mondta a családjának, na szerencsétek van, hogy akkor nem érted, mi az, hogy szerencse. Hát, hogy ott volt ez a fogadalom mögött, és nem merte utána azt mondani, hogy na hát nem megyek. És elment, akkor még első héten nem, de utána második héten megtért. Hitre jutott. Valami hasonló itt is Jákobnál ez a dolog, hogy itt meg furcsa ez, hogy akkor feltételeket szabok. De aztán Isten mégis adta az ő áldását. És hogyha a következő képre megyünk, akkor látjuk azt, hogy Jákobnak is el kellett oda jutnia, amit már az előbb említettem, hogy 20 év után ott a jabbok gázlónál. Sok-sok áldás megtapasztalása után be kellett vallania azt, hogy ő csaló, hogy ő Jákob. És akkor kapta az új nevet, Izraelt, és utána, hogy tért vissza, akkor újra eljutott ide Bételbe. A következő képen láthatjuk, hogy ott oltárt épített, és ott Bételben családja megszabadult mindenféle bálványoktól, és az Úr megerősítette az új nevet, és megerősítette az ígéreteket, amelyeket adott. És hát persze nem a hely számít önmagában ez a Bétel. Itt nagyon fontos volt Jákob életében, hogy odafele ment, Bételben az Úr megszólította. Aztán eljutott a Jabbok gázlóig, hogy az Úrnál a bűneit megvallotta, és utána a Bételben ismét megerősítést kapott, tehát Bételtől Bételig a Jabbok gázlón át nagy áldásban volt része, de aztán ez a Bétel hely egy bálványimádó központtá lett Izraelnek az életében. Ugye itt állítottak föl egy aranyborjút, és azt imádták, tehát egy borzasztó közeg lett, és ezért is mondja az Úr a prófétán keresztül, Ámosz prófétán keresztül, talán olvashattuk is, hogyha olvasták a testvérek az útmutatóban a elmúlt napokban, hogy ezt mondja az Úr Izrael házának, engem keressetek, akkor életben maradtak, ne keressétek fel Bételt. Tehát csodálatos hely volt, ahol nagy dolgokat tapasztaltak meg, de amikor nem Istenre figyelnek, akkor ugyanaz a hely lehet egy ilyen bálványimádásnak is a központja, istentelen helyé is lehet mások számára. És éppen ezért keressük őt, keressük az Urat, keressük az ő áldását, az ő ígéretét. Ő azt ígéri, hogy velünk van, de hát mi is legyünk vele, mi is valljuk meg a bűneinket, és kérjük őt, hívjuk őt az életünkbe, és hogyha még ezt nem tettük, akkor akár ezen a mai napon lehet őt hívni, hogy Uram, itt vagyok. Itt van ez és ez a bűn az életemben, ami fáj. Kérlek, jöjj az életembe, szívembe. Vagy lehet megújulni, megerősödni a vele való kapcsolatban, és lehet indulni egy új úton, akár ebben az új tanévben, vagy valamilyen élethelyzetben, amiben vannak most a testvérek, és nem egyedül félelmekkel teli, hanem az Úrral, az ő ígéretével. És a következő képen ott van előttünk az ige, ugye, az ígéret, hogy mert én veled vagyok, megőrizlek téged. Ugye, ezt látják a testvérek. Most azt szeretném kérni, hogy álljanak föl azok, akik ilyen új indulásban vesznek részt ebben a tanévben, tehát akár, nem tudom, most a bölcsisek lehet, hogy most a kettes teremben állnak föl, akik esetleg bölcsibe készülnek, vagy akik oviba járnak, nem csak indulnak, hanem járnak oviba, akkor álljanak föl, kérem őket, igen, tehát álljatok föl ovisak bátran, aztán kérjük, hogy és gyertek ide előre, azt kérem tőletek. Álljatok föl, akik általános iskolába jöttek, és gyertek ide előre, legyetek szívesek, jó? Tehát bölcsi, ovi, általános iskola, nem csak, hogy most indul, most kezdi, hanem egy új tanév kezdődik. Jó, itt elől legyetek. Középiskolásokat is várjuk szeretettel, akik már a középiskolában végzik a tanulmányaikat. Na hát, szégyelni való, hogy középiskolás van. Így van, köszönjük, gyertek. Van esetleg, aki felsőoktatásban vesz részt, és őket is hívjuk bátran. Na, ovisokat nem kellett ennyire bátorítani, mint a felső oktatásban részvevőket. Vagy valamilyen képzés esetleg, valamilyen oktatás, ami pedagógusok. Ó, na, képzés, igen. Na, szuper. Pedagógusok. Na, így már akkor a fiú is bátorítást nyert. Azért én még látok olyat, aki iskolába jár. És pedagógusok is vannak. Na, nagyon örülök, hogy így bátorságot nyertek mindannyian. És azért is hívtunk itt ki most mindenkit, hogy egy kis ajándékot adjunk, és kérném Esztert, hogy nyújtsa át ezeket a kis ajándékokat. Ezek ceruzák. Kis áldásos ceruzák. Van, amin nincs ige, van, amelyiken igék vannak, van, amelyiken nincs ige, csak egy ilyen kis halacska, arról pedig az jusson eszünkbe, ugye ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Ugye annak idején a Római Birodalom idején ezt a halacskát írták föl, hogy ichtüsz, a hal, és annak a betűi azt jelentik, hogy Jézus Krisztus teu hűos szót ért, tehát Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Na, tehát ezek áldásos ceruzák, amik ott lehetnek majd a toltartóban. És arra emlékeztethet majd titeket, amikor ott vagytok a suliban, hogy hát az Úr is itt van. Az Úr is itt van ezen a helyen, és lehet, hogy egy felelés előtt vagy, lehet, hogy egy dolgozat előtt, vagy dolgozat után, örömmel, vagy szomorúan, de akármi is van, ez a ceruza emlékeztethet arra téged, hogy az Úr is ott van ezen a helyen, és megőriz. És persze ne ettől a ceruzától várd, hogy akkor majd jó lesz a dolgozatod, ha ezzel a ceruzával írod, nem is lehet, hogy sokszor inkább tollal engedi. De ez nem valamiféle szerencsehozó dolog, szó sincs erről, hanem emlékeztető, és ott lehet ez az ige, ott lehet ez az áldás, és emlékezzetek arra, hogy ott van az Úr. És egyszer hallottam ezt a mondást, hogy tanulás kapcsán, hogy úgy imádkozz, minthogyha nem tanultál volna. Egy vizsga vagy egy dolgozat előtt. Úgy imádkozz, minthogyha nem tanultál volna. De, van ennek egy másik oldala, úgy tanulj, és kicsit furán hangzik ez a második fele, mintha nem volna Istened. Ez ugye nagyon fura, mert van Istenünk. De értitek, tehát hogy ne azt gondolt, hogy na majd, én akkor nem teszem oda az, ami az én feladatom, és amivel az Isten megbíz, és akkor majd csoda történik. Istennek vannak csodái, meg különös kegyelmi helyzetei, de a mi dolgunk meg az, hogy tanuljunk, és a tietek is. Úgyhogy, na nem beszélek most már többen, kérlek titeket, hogy forduljatok errefelé, és egy áldást szeretnék nektek mondani, mégpedig ezt az áldást, ami most előttünk van ebben az ige szakaszban. Ezt mondja az Úr, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Amen. Az Úr áldjon meg titeket, foglaljatok helyet. és hogy nehogy elfelejtsétek, hogy milyen áldással indultatok ebbe a tanévbe. Tanuljuk meg ezt az aranymondást, jó? Ez az 1 Mózes 28.15a. 1 Mózes 28.15a. Még egyszer. 1 Mózes 28.15a. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. 1 Mózes 28.15a. Na akkor az elejét csak. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged. Még egyszer. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Akárhová mégy. Akárhová mégy. Rakjuk össze. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. 1 Mózes 28.15. Na most, igen. Akkor most azt kérem, hogy azok mondják csak, akik az előbbit kint álltak, jó? Na, hadd halljuk. Mert
én veled vagyok,
és akkor most azok mondják, akik nem álltak kint az előm, mert
én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. 1 Mózes 28.15a.
Ámen. Így legyen. Akkor egy imádságra csendesedjünk el. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt az áldást, ezt az ígéretet, hogy így indulhatunk el ebben a tanévben, és így kérhetjük az áldást a gyermekekre, fiatalokra, felnőttekre, pedagógusokra egyaránt. Urunk, kérünk, hogy hadd legyenek ezek a ceruzák olyanná, mint az az emlékoszlopot Bételben, annak a jeleként, hogy te ott vagy, hogy te szólsz, hogy te ígéretet adsz, és hadd tudjunk benned bízni, Urunk, hadd tudjunk veled tovább haladni. Amen. A 162-es ének, az Eke énekeskönyvben a 4. verse volt most előttünk. Miről híres ez az ének? A Titanicon is ugye ezt játszotta a zenekar, amikor süllyedt. Másrészt pedig ugye miről szól ez az ének? Megyünk az Úrhoz, de hogyha végig gondoljuk, van egy olyan rész, hogy nem lesz, hogy nyughatom. Kő lesz a vánkosom. Ugye mi a vánkos? Párna. Tehát erről az igéről szól tulajdonképpen ez az ének. Csak aztán mi sokszor temetéseken énekeljük ezt az éneket, illetve minden temetésen szoktuk ezt az éneket énekelni, és erre gondolunk. De igazából ez a történet az, ami megfogalmazódik ebben az énekben, és ezért is raktuk ezt az énekverset ide, hogy álom éj után kél újra fény, tehát indulhatunk ezután az ígéret után az Úrral. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Asszonykör lesz hétfőn 5 órától, Bibliaóra lesz kedden 5 órától, Baba-mama kör szerdán 9 órától lesz, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra, és vasárnap pedig 3-4-10-től lesz imaközösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni. Most van egy technikai probléma, amit még nem sikerült kiderítenünk, mert nem a szokványos problémák, rajta vagyunk az ügyön. Mostanában sajnos emiatt nem működik a közvetítés, de szeretnénk ezt minél hamarabb rendezni. És kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szüksége. A következő hírlevélben szeptember 25-ig várja a bizonyságtételeket Enikő. Istentisztelet után gyülekezeti délutánon maradunk majd együtt. Ugye a hozott ebédet fogyasztjuk el ezen az alkalommal, meg játékos módon is együtt lehetünk, amint említettem is, hogy lesz egy kis kvízjáték. Aki csak teheti, maradjon itt, várjuk szeretettel a testvéreket. És szeptember 24-én szerdán 17 órától presbiteri ülést tartunk majd. Napi rendi pontokat a testvérek megkapták e-mailben. És 28-án vasárnap 5 órától Allianz evangelizáció lesz Nyíregyházán a MET kápolnában, Besenyei tér 10-es szám alatt, ezzel a címmel, hogy kaptál-e és adtál-e bocsánatot. Sipos Vizaknai Gergely, gödi református lelkész hirdeti majd az igét. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk ezért az alkalomért, és hívjunk meg, szólítsunk meg olyanokat, akik még nem az Úré, hiszen ez egy evangelizáció, tehát ez nem elsősorban hitmélyítő alkalom, hogy akkor hívő emberek ott összegyűlnek, és akkor örülnek egymásnak, ami egy nagyon áldott dolog, de most itt ez arról szól, hogy akkor hívjunk másokat is, akik még nem ismerik őt, gondoljuk ezt átimádságban, lehet vinni ezekből a szórólapokból, van bőven, és lehet az is, hogy ha még most nem tudjuk, hogy kinek adnánk át, de vigyük ezt el, és akkor legyen ott előttünk, és piszkálja addig a tekintetünket, amíg nem dől el ez el bennünk, hogy kit szólítanánk meg. És kérem, hogy jelezzék, hogyha jönnének a testvérek, és esetleg autóval is tudnának jönni, vagy hogyha nem tudnak autóval, hogy akkor össze tudjuk szervezni itt az utat is erre az alkalomra. Tehát 5 órától kezdődik az Allianz evangelizáció. A gyülekezeti alkalmak közül a további akat hirdetem. Szeptember 30-án lesz a munkatársi és presbiteri kirándulásunk. Az EKE alkalmak közül a családos hétvége lesz 26-ától. EKE csendes nap, ugye a Magvetés házának az átadója október 4-én, és hitmélyítő hétvége október 17-től lesz. A biatorbágyi alkalmak közül bibliatanulmányozó lesz október 6-ától 10-ig, és férfi hét pedig október 13-ától kezdődik majd. Jelentkezzünk ezekre az alkalmakra, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Az országos alkalmak közül az országos evangelizáció lesz előttünk október 11-től. És az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. Ugye Mesi említette, hogy miért iratkozott föl az imádság listára, hordozzuk őt is az Úr előtt, és a Demkó család is ott van előttünk. Ugye Gergőnek volt egy szívműtétje, és utána viszont a seb elfertőződött, és ezért is kérték ezt az imádságot, hogy gondoljunk ő rá, és gondoljunk az egész családra. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Az 50-es számú éneknek az első verszakát énekeljük, a záró imádságra készülnek.
Boldog énekel.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked az áldást, amiben részesedhetünk mindig, amikor a te igéd szól, és mi nyitott szívvel hallgatjuk azt. Köszönjük, hogy most is együtt lehettünk, együtt dicsérhettünk téged, rád figyelhettünk, és köszönjük, Urunk, hogy hozzád kiálthatunk imádságban. Hálát adunk, Urunk, családunkért, szeretteinkért, és rád bízzuk az ő életüket. Hálát adunk a gyermekekért, fiatalokért. Kérünk, hogy te őrizd meg őket ebben a tanévben. Add, hogy tudásuk legjavát tudják nyújtani, és tudjanak fejlődni, növekedni, épülni a te akaratod szerint. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a beteg testvéreket. Kérünk, hogy te oltalmazd őket, te vigyázz azokra, akik műtétre készülnek, vagy azután lábadoznak. Így hozzuk eléd, Urunk, Demkó Gergőt is, és az ő családját. Te oltalmazd őket, te gyógyítsd őt, Urunk, és legyél ott velük ebben a helyzetben. És köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a gyászoló testvéreknek az életét. Adj nekik, kérünk, békességet. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik különféle függőségben élnek, hogy megszabadulhassanak. És kérünk, Urunk, hogy hadd találjanak vissza hozzád azok, akik már megismertek, de eltávolodtak tőled. Rád bízzuk azokat, akik börtönben vannak, hogy megismerhessenek téged, és ezért kérjük a te áldásodat az ott szolgálókra, az ott lévő szolgálatokra. És eléd hozzuk, Urunk, az imádságlistán levőket, Mesiért és családjáért is imádkozunk, és mindazokért, akik kérték valamilyen oknál fogva azt, hogy hordozzuk őket előtted, Urunk, add meg számukra azt, ami szükséges. És hálásak vagyunk neked, Urunk, a gyülekezetünkért, a kisvárdai görögszállási részért, egész egyházunkért, a tegnapi találkozóért. Köszönjük neked, Urunk, hogy sok testvérrel lehetünk közösségben, és kérünk, hogy te áld meg ezt a püspökválasztási folyamatot, te adj világosságot, bölcsességet a testvéreknek, hadd legyen egyértelmű az, hogy ki az, akit te oda szánsz ebbe a szolgálatba. És így kérünk, Urunk, a vezetőinkért, espereseinkért, a felügyelőinkért, lelkészeinkért, a presbiterekért, szolgálókért, Urunkat, hogy a helyünkön leessünk, és a te akaratod szerint tudjunk döntéseket hozni. Így bízzuk rád a presbiteri ülésünket is, hogy legyen meg ebben a te vezetésed, a te akaratod. És köszönjük, Urunk, a különféle táborokat, alkalmakat, hétvégéket, csendes napokat. Áld meg az Eke közösségét, a Biatorbágyi közösséget, az MO-nak a szolgálatát, az Iszákos mentőmissziót, és rád bízzuk, Urunk, a testvérgyülekezeteinket is, és a keresztényeket szerte a világban. Köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat rád vethetjük, minden gondunkat, de minden örömünket is tőled vehetjük. Kérünk, Urunk, hogy te irányíts bennünket, vezess bennünket, és ennek a világnak a menetét is olyan jó, hogy tudjuk, hogy te irányítod, te kezedben lehet, még akkor is, amikor mi emberek olyan sok bűnt elkövetünk a te akaratod ellenére. Köszönjük, Urunk, hogy rád figyelhetünk, és kérünk, hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és az 50-es számú éneket fejezzük be.
testvéreket erős várom Istenünk, és aki csak teheti, akkor maradjon velünk ezen ebédlegében.